Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről. Reggeli személy.
Tulajdonképpen a lapszemle át is vezetett minket témánkhoz. Takácsi Dorka, oroszország szakértő telefon segítségével kapcsolódik be a beszélgetésünkbe. Kezei csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Üdvözlöm nagyon köszönöm, hogy az ünnepének reggelét is ránk szánja. Azon gondolkoztam, hogy ugye hát elég kelet- és kelet-közép-európában ugye elég sok helyen folytat ilyen eléggé aktív dezinformációs tevékenységet Oroszország, és hogy nálunk meg tulajdonképpen nem is lenne rá szükség, hiszen ezt a feladatot átvállalta a közmédia és a kormány, tehát hogy olyan sokat már nem tehet hozzá az orosz titkosszolgálat ehhez.
Hát ez valóban így van bizonyos szempontból, ugyanakkor azt látjuk, hogy másfajta manipulációs és orosz befolyási kísérletek esetében is jellemzően több párhuzamos csatornát építenek ki és üzemeltetnek az oroszok. Most mondok egy másik példát, tehát például amikor nem olyan régen Németországban az AfD-hez kapcsolódó influencer hálózatot lepleztek le a német titkosszolgálatok, amiknek a hátterében orosz állami finanszírozás is állt, és gyakorlatilag az orosz propaganda állításait terjesztették nagy üzemben a német választásokat megelőzően. Most amikor ez dekonspirálódott, akkor utána rövidesen kiderült, hogy egyébként még más hasonló hálózatok is vannak. Tehát valójában az oroszok ebből a szempontból biztonsági játékot játszanak, hiszen alapvetően hasonló csatornákat fenntartani nem kifejezetten drága. Cserébe meglehetősen praktikus is ugye az elkövető szempontjából, hiszen beazonosítani azt, hogy egyébként ténylegesen kiáll-e mögött, az mindig sok időbe telik, nem is mindig egyszerű, tehát valójában az elkövető oldaláról dezinformációs kampányokat működtetni olcsó is, gyakorlatilag egy nagyon hatékony módszer is, tehát miért csak egyet tartanának ebből életben. Jellemzően több párhuzamos csatornát is kiépítenek, pont azért, hogyha az egyik dekonspirálódik, vagy valamilyen másokból kiiktatásra kerül, akkor ne legyenek ott üres kézzel gyakorlatilag.
Hát ez nagyjából a 20-as évek óta azért így van. Épp most olvastam Neumannyi László kiváló könyvét a Teremin feltalálójáról, az életéről, és hát valóban már kamu cégek az Egyesült Államokban, Németországban, stb. Tehát ők ezt folyamatosan, és a szponzorálása egyébként az eurokommunista pártoknak, a különböző ilyen rendezvényeknek, újságoknak, tehát ez egy ilyen elég Leninhez vezethető vissza ez a gyakorlat nagyjából.
Igen, gyakorlatilag ez is teszi őket rendkívül hatékonyá, hogy ugye Oroszországban egyrészt rendkívül nagy erőforrások vannak elkülönítve ezekre a célokra, mármint arra, hogy a nyugati közvéleményeket befolyásolják, ugye természetesen másik szálon, de itt bejön a képbe a politikusok kézben tartása, illetve az ő befolyásolásuk, és még számos másik módszer, de amire most ki akarok lyukadni, az az, hogy nem csak ugye rendkívüli tudással modulod fel, illetve erőforrás, hanem ugye egy nagyon masszív intézményi memória is segíti ezeknek a befolyási hálózatoknak a működtetését. Tehát, hogy valóban ők nem a langyos vizet találják fel újra és újra, hanem ha visszalapozunk a történelem könyvekben, akkor nagyon sok mindennek van már előképe. Ennek ellenére sajnos még nyugaton hajlamosak vagyunk meglepődni azon, amikor valami ilyesmit tapasztalunk, pedig nagyon sok esetben csak a régi forgatókönyveket porolják le.
Mire igazából értem, hogy miért gondolják azt, hogy ez hasznos lehet, de valójában volt ennek bármi haszna, legalábbis a hidegháború végéig, vagy a mostani helyzetben, hisz azért rendben lehet, tehát azt meg lehet etetni egy lakossággal, hogy tulajdonképpen a megtámadott, lerohant Ukrajna a hibása lerohanásáért, de hogy azért ez mondjuk a NATO politikáján, vagy az EU politikáján azért változtatni igazán nem fog, csak hát mag zavart kelt.
Zavart kelt, és annál is inkább zavart kelt, mert amikor a dezinformációs kampányokról beszélünk, akkor alapvetően a felületes szemlélő hajlamos lehet ezeket úgy elképzelni, mint hogy van egy kitűzött cél, egy bizonyos fajta narratívát kezd el közvetíteni például egy komplet felépített rendszer, és akkor ezt akarják elérni. Valójában az oroszok nem így működtetik ezeket a rendszereket. Tehát ugye ez beleágyazódik az orosz hibrid hadviselésnek az információs háború formájába. Tehát erre van is egy modell, amit a 2016-ban definiált a Rand Corporation nevezetű szervezet. Tehát az oroszok valójában úgy alkalmazzák a dezinformációt, hogy rengeteg narratívát futtatnak párhuzamosan. Nem kell, hogy ezek a narratívák egyébként egymással koherensek legyenek, nem kell, hogy ugyanazt sugallják, az sem baj, ha ellent mondanak egymásnak, mert a cél nem a meggyőzés. Nem a meggyőzés a cél, hanem a zavarkeltés. Annak az illúziónak a keltése, hogy valójában igazság nincs is, hogy ha van is ilyen, ez úgysem megismerhető, tehát nem is érdemes vele foglalkozni, tehát gyakorlatilag a mindenki hazudik, módszót próbálják elhinteni. És ugye ebbe a képbe illeszkedik be az is, hogy ugye már a hidegháború során is nem kifejezetten csak például Oroszország számára pozitív orosz képet sugallni akaró narratívákat promótáltak, hanem számos más olyan üzenettel is dolgoztak, amik többek között a nyugati intézményrendszerben vetett bizalom aláásását szolgálták. De itt igazából nem kizárólag politikai jellegű narratívákra és történetekre kell gondolni, hanem gondolhatunk itt például az oltásokba vetett bizalom aláásásához. Na most azért ezen a szovjetek nagyon erősen dolgoztak a nyugaton, már a hidegháború alatt is. Nem gondolom, hogy itt most egy egyenes vonalat húzhatunk például a között, hogy ugye ők ezt az üzenetet már terjesztették, ugye nagyon sokféle módon alátámasztották, nagyon meg volt dolgozva az üzenet, ki volt találva, hogy hogyan lehet a nyugati társadalmakban zavart kelteni ezzel kapcsolatban. Tehát ha most megnézzük, hogy az amerikai egészségügyi miniszter, hát ő gyakorlatilag ezekből a körökből került ki, akik ez időbéli konteóknak a továbbfejlesztett változatát szívta magába, és hát terjeszti, akkor úgy gondolom, hogy azért ez például áttételesen egy számítható, egy hasonló jellegű sikernek. Szóval, amit mondani akarok, az az, hogy ugye itt az orosz dezinformációs műveleteknek ugye a nagyon széles körben értelmezett célja az a nyugat gyengítése, hiszen Oroszország soha nem volt abban érdekelt, hogy legyen egy erős blokk mellette a szomszédjában, legyen szó itt akár egy politikai blokkról, vagy legyen szó akár egy védelmi szövetségről, ugye érte az EU-t és a NATO-t, hanem ugye abban érdekelt, hogy ez egy szétzilált, különféle egymással veszekedő, vihaskodó, acsarkodó országok gyenge halmaza legyen, akikkel Oroszország után a bilaterális alapon tud tárgyalni, hiszen ugye a bilaterális kapcsolatok során valószínűleg már kijön Oroszország erőfölénye. Legyen szó akár gázmegállapodásokról, energiahordozókról, vagy bármi másról. Tehát Oroszországnak az az evidens érdeke rendkívül régóta, szóval ebben semmi újdonság nincs, hogy szétzilálja ezt a tömböt. Szétzilálja a tömb demokráciájába vetett hitét, szétzilálja azt a hitet, hogy egybe tartozunk, tehát itt van értelme egy tömbről beszélni, és az összes hasonló dezinformációs narratíva végső soron erre irányul. És természetesen mostanában nyilvánvalóan az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás aláásása az elsődleges orosz cél, hiszen amint a nyugat már nem támogatná, nem segítené Ukrajna a honvédő háborúját, hát onnantól fogva az orosz előfölény Ukrajnával szemben is érvényesülne. Tehát ugye a jelenlegi dezinformációs narratíváknak a túlnyomó többségére pontosan ennek a támogatásnak az aláásására irányul. Ezt többféleképpen meg lehet tenni, tehát ugye az egyik ezek közül az ukrajnai korrupciónak a túlhangsúlyozása, ugye kreált történetekkel is való alátámasztása, pontosan azért, hogy a nyugati közvéleményben azt hinsék el, az üzenetet, hogy hát ezeknek pénzt adni, hát is csak ellopják. Ugye ez az egyik ilyen. Tehát létezik még számos másik, ezek közé tartozik például az a Magyarországon sajnos továbbra is rendkívül elterjedt álhír, amit ugye senki sem bizonyított érdemben, hogy hát valójában az orosz beavatkozás, tehát Ukrajna lerohanása egy jogos orosz önvédelmi tett lett volna, hiszen az ukránok szisztematikusan írtották a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosságot. De ezt sajnos Magyarországon nagyon sokan késznéznek veszik, vagy úgy gondolják, hogy hát valami csak van ebben, ha már az oroszok mondják. Miközben ugye tudjuk, hogy ugye ez nem történt így, ezt senki nem erősítette meg azóta, pedig ha valakinek érdekében állt volna, és ezt meg is tehette volna, az ott pont az oroszok. Szóval olyan területeknek a lakosságáról beszélünk, amik 2014 óta orosz megszállás alatt vannak. Tehát ide az oroszokon kívül és néhány nemzetközi delegáción kívül más nem juthat a vizsgálatokat végezni. Hát amennyiben itt történt volna például szisztematikus népirtás, az oroszoknak elemi érdeke lett volna ott ezekről bizonyítékokat gyűjteni, ezeket a világosztás bírósága előtt lobogtatni. Nem történt ilyen. És hát több nemzetközi misszió is állomásozott ezen a területen, nekik kifejezetten az volt a feladatuk, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek erre az állítólagos népirtásra. ott állomásoztak több mint másfél évig, és ők sem találtak ilyet. Ennek ellenére például ugye ennek az állítólagos donbaszi népirtásnak a mítosza sajnos továbbra is egy meglehetősen gyakori dezinformációs téma. Tehát ez is csak arra szolgál, hogy ugye azt bizonyítsa a nyugati közvélemények számára, hogy hát ezeknek miért segítsünk, hát ezek szörnyű emberek, hát mit műveltek a szegény oroszlánok. És rengeteg ilyen van még.
Ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégsem működik, ugye ez a dezinformációs háború Ukrajna ellen nagyjából ugye 14-től a Krím elfoglalása óta felerősödve és folyamatosan tart. Igazából úgy tűnt számomra, hogy nem érdekük valódi háborúba átalakítani ezt, amíg nem puhították, nem érték el a céljukat, mert a valódi háború kitörésének pillanatában ugye mi történt? Létrejött az ukrán nemzet gyakorlatilag, összerántotta az ukrán nyelv, stb. Tehát ott született egy ország, illetve a NATO határ, orosz NATO határ meg meghosszabbodott nem tudom mennyi ezer kilométerrel, ugye Svédország és Finnország belépésével, tehát mintha minden visszafelesült volna.
Valóban az látható, hogy ugye ez a háború ebből is látszik, hogy nem feltétlen volt egy racionális döntéshozatal eredménye. Ugye többféle elmélet kering arról, hogy itt egészen pontosan miért döntött úgy Vladimir Putyin, hogy lerohanja Ukrajnát 2022-ben, hiszen valójában a 22-t megelőző állapot, amikor ugye volt ott két szeparatista entitás, ami természetesen Moszkva hozott létre és finanszírozott a Ukrajna keleti részén, illetve a Krím illegális annexiójával, hát Oroszország igazság szerint egy meglehetősen kedvező helyzetbe került, hiszen az egy bevett orosz gyakorlat, hogy Oroszország a határai közvetlen szomszédságában instabilitást teremt, hogy aztán ott a különféle szereplők rejtett finanszírozásával és befolyás szerzéssel ugye ezeket a területeket kézben tartsák, még akkor is, hogyha hivatalosan nem csatolják ezeket magukhoz. Gondoljunk csak ugye a 2008-ban Grúzia ellen elkövetett támadásban, ami történt ott. Tehát alapvetően egy ilyen bizonytalan állapotban tartani a szomszédokból leharapott vagy destabilizált területeket, hát ez Oroszország számára egy meglehetősen kedvező státusz quo volt, és hát valóban, ha így most egy két pillanatképet összehasonlítunk egymással, ugye ezt, amit az előbb vázoltam, illetve ezt, amit az előbb ön is említett, hogy ugye valójában milyen eredményt sikerült eddig elérnie Vlagyimir Putyinnak ezzel a háborúval, ennek ugye az egyik eredménye volt az, hogy a NATO tovább bővült, illetve hát megszületett az a típusú egységes Ukrajna, az a fajta összetartás, ami korábban azért nem volt jellemző Ukrajna szerte, hiszen egy nagyon színes, de egy alapvetően megosztott országról beszélhetünk, tehát hogy azt látjuk, hogy hát ugye a nagy képet ítélve eddig Oroszország számára nem volt túlságosan sikeres ez a háború. De hát akkor mégis miért mentek bele? Na most pontosan ezért volt nagyon nehéz megjósolni azt, hogy Vlagyimir Putyin le fogja rohanni Ukrajnát. Ugye Magyarországon ezt egyébként csak ketten tették meg korábban, tehát Rácz András és Újjár Krisztián voltak azok, akik katonai szakértőként ezt előre látták. Sokan voltunk viszont, akik úgy gondolták, hogy hát ez annyira abszurd, hát annyira nyilvánvaló, hogy Oroszország nem kerülhet ki jól ebből, hiszen annyira irracionális döntés lerohanni Ukrajnát így teljes mértékben. Úgyhogy ezért is nem gondoltuk, hogy hát egy ennyire irracionális lépésre vetemedik a Krem. De hát mégis látjuk, hogy ez történt, és hát valószínűleg ennek közel van ahhoz, hogy a Covid alatt Vlagyimir Putyin tényleg nagyon erősen elszeparálta magát a világtól, gyakorlatilag évekre. Tehát ő éveken keresztül a világtól elvágva élt, még a saját tanácsadói is csak két hét karantén után léphettek be hozzá, hát értelemszerűen így az ő emberi kapcsolatai azok erősen megritkultak. Tehát ő valószínűleg ilyen furcsa vízhangkamrába keveredett, és hát ez alatt az idő alatt publikált két hosszas ilyen történelmi léptékű olvasható, tehát nyilvános dolgozatot egy orosz napilapban, és hát ezekben ő Ukrajnáról értekezett. Most hát ezek meglehetősen pszichotikus írásművek, amik gyakorlatilag kifejtik az ő nézetrendszerét Ukrajnáról, még akkor is így van ez valószínűleg, hogyha szellemíróval dolgozott esetleg. Hát ezekből az írásokból azt tűnik ki, hogy hát ő nagyon-nagyon máshogy látja a világot, mint ahogy itt a nyugaton ez szokás.
Konkrét tévesz még?
Hát gyakorlatilag igen. Tehát az ő fejében Ukrajna nem létezik, ukrán emberek nincsenek, csak ilyen eltévedett oroszok. Tehát gyakorlatilag ez az ő személyes megszállottsága. És valójában most is azt látjuk, hogy hát racionális döntést Oroszország tudna hozni, és olyat is, ami valószínűleg Oroszország érdekeit hosszú távon sokkal inkább szolgálná, mint ennek a háborúnak a folytatása, hiszen ugye ez egy területszerző háború. Ha valaki ezt be tudná fejezni, az pont Oroszország. Oroszország, ha kivonulna, vége lenne a háborúnak. Ha Ukrajna adná fel, vége lenne Ukrajnának valószínűleg, ha így nagyon le akarjuk egyszerűsíteni mindezt. Tehát Oroszország szempontjából ennek a háborúnak egyrészt már a kirobbantása írt, úgy gondolom, hogy irracionális, és hosszú távon majd visszanézve ez egy pusztító lépés volt. És hát azt is látjuk, hogy gyakorlatilag az ő kezükben lenne valószínűleg ennek a háborúnak a kulcsa, hogyan lehet lezárni. De azt látjuk, hogy itt nem feltétlenül a racionalitás diktál már, sokkal inkább a tehetetlenség. Tehát amikor ez az invázió megkezdődött, akkor most már pontosan tudjuk, hogy itt egy néhány napos villámháborúra volt berendezkedve Oroszország. Tehát gyorsan kiderült, hogy hát egyrészt az ukránok nem úgy reagáltak, ahogyan Vlagyimir Putyin ezt várta, hiszen hát mégiscsak kiderült, hogy szerint vannak ukránok, akik nemhogy nem örülnek a bevonuló oroszoknak, hanem fegyvert fognak ellenük, és hát hazaküldenék legszívesebben a betolakodókat. Tehát egyrészt kiderült, hogy az ukránok védekeznek, Kijev sem esett el, az ukránok meg akarták védeni magukat, és az is kiderült, hogy hát jó, akkor viszont ez a néhány napos háborúra való berendezkedés Oroszországban, hát nem volt elég, akkor nagyon gyorsan új terveket kellett szőni, biztosítani az utánpótlás és hasonlókat, amiket ugye eredetileg nem terveztek el, tehát ebből is látszik, hogy az eredeti tervek teljes mértékben mások voltak. Tehát mindegy, hát ha már megtörtént, akkor utána már nagyon nehéz lett volna feltartott kézzel kisételni, hogy ja, hát így betörtünk, behatoltunk, de hát akkor elnézést, ezt elnéztük, igen, akkor már szép hétvégét. Úgyhogy azóta azért nagyon sok szempontból a tehetetlenség vezeti Oroszországot is, illetve hát valójában azért mindkét fel sok esetben.
Mi, igen, csak kétségtelen, hogy ismerjük az orosz stratégiának úgy azt a részét, hogy ugye nem számít az ember. És egy ilyen esetben, mivel is ráadásul többen is vannak, tehát ha egyszerű, hát hogy is mondjam, véralgebrát alkalmazunk, akkor előbb-utóbb el kell, hogy dőljön ez oroszországi javára, hogyha csak nem nukleáris fegyvereket kap Ukrajna, vagy be nem adkozik mondjuk az Egyesült Államok hadserege tevőlegesen. Tehát Putyin azért ebből a szempontból, tehát Oroszország nem fog területeket veszíteni. Ez a lényeg.
Igen, ez minden valószínűség szerint így van. Tehát, hogyha csupán arra bontjuk le a matematikát, hogy mi az a mozgósítható embererő, ami a felek rendelkezésére áll, akkor természetesen ugye már csak a méretéből fakadóan is, ugye ez a mérleg Oroszország javára fog billenni. Ugyanakkor azért számos egyéb olyan faktor is van, ami szóba került, és pontosan ezért nagyon nehéz megjósolni bármit is ennek a háborúnak a folyásában, hiszen ugye annyira sok bizonytalansági tényező van, aminek a változása azért nagyon más irányba terelheti a dolgokat, hogy nagyon nehéz jósolni. De ha csupán az emberedőre szorítkozunk, akkor valóban ez a különbség, ez markáns. Ugyanakkor például, hogyha már a technológiát is számításba veszük, amit azért célszerű, hiszen látjuk azt, hogy ez a háború, ez azért nagyon más, mint a korábbi a drónhajós hadviselés előretörésével, és ugye olyan a harcmezőn korábban még nem, vagy nem ilyen mértékben bevetett újításokkal, amit most gyakorlatilag az egész hadipar, az egész világ hadipara, hát árgus szemekkel figyel, hiszen gyakorlatilag itt most a harcmezőn tudnak tesztelni számos olyan dolgot, ami hát gyakorlatilag éveken, évtizedeken keresztül készült műhelyben, laborban, ugye. Igen, és hogy most ezeket beismetik. Tehát a technológia viszont az kifejezetten Ukrajna oldalán áll. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy milyen színvonalon vannak azok a fegyverrendszerek, amiket a nyugati juttat Ukrajnának, és ugye milyen technológiai színvonalat képvisel ezzel szemben az orosz hadsereg, akkor nagyon szembevetlő a különbség. Tehát ugye többen szokták emlegetni mostanában, hogy milyen jelentős a különbség abban, hogy mennyi tankot tud gyártani egy hónapban Európa, ugye Európa erre képes országai, amit aztán át tudnak adni Ukrajnának, és hát gyakorlatilag ezzel, mintha pariban lenne Oroszország. Ugyanakkor ez egy közkeletű tévedés, hiszen Oroszország nem igazán tud tankot gyártani. Amit ők csinálnak, az a korábban már gyakorlatilag a raktárakban ledepózott nagyon régi tankoknak a leporolása és felújítása. Ez gyakorlatilag 50 éves szerkezeteket is előhalásznak már, már ilyeneket is lehet látni a fronton. Most azért azt nem olyan nehéz belátni, még így sem, hogy én magam sem katonai szakértő vagyok, tehát én is csak hasonló kollégák munkáit követem. Tehát azt nyilván nem nehéz belátni, hogy egy 50 éves felújított tanknak egyrészt a megbízhatósága, az élettartama, és hát nyilvánvalóan a minősége sem lesz olyan, mint egy vadonatúj tank, amit valamelyik fejlett gazdasággal és fejlett hadiparral rendelkező nyugati ország bocsát ki. Tehát a technológia az viszont kifejezetten nem Oroszország oldalán van, és hát a hosszú távon sem lesz ez így, hiszen a nyugati szankciók, amik a kormányzat a narratívákkal szemben határozottan működnek, ezek kifejezetten a technológiai szektor célozzák, vagy legalábbis azokat nagyon erősen célozzák, ami azt is jelenti, hogy például Oroszország azzal a nehézséggel is szembesül, hogy nem igazán tudnak olyan új gyárakat létrehozni, amikben például modern fegyverszeket gyárthatnának, hiszen a gyártósorokat és a gyártósorokat gyártani képes gépeket sem tudják behozni nyugatról, márpedig ugye hát ez nem terem minden bokorban. Ezeket nyugatról kéne behozni, de nem tudják, vagy nagyon-nagyon kis mennyiségben, ugye másodlagos közvetítőkön keresztül gyakorlatilag az asztal alatt, de hát ugye ez nyilvánvalóan nem ugyanaz.
Ugye lebegett ez a pletyka egy darabig, hogy, mert ugye az emberek így elgondolkoztak az, hogy mi van? Tehát, hogy miért is vagyunk mi, miért is ismételjük el az orosz érveket, miért is kezeljük így Ukrajnát, hogy kezeljük. Úgyhogy ugye felmerült a területi revíziónak az elképzelése, ugye a legegyszerűbb formában, hogy ha majd mi támogatjuk Oroszországot ebben háborúban, akkor visszakapjuk Kárpátalját. Ez ugye nem hangzott el sehol, de voltak ráutaló ilyen megszólalások, illetve kijelentések, hogy természetesen egyáltalán nem akarunk ilyesmit, de ez felmerülhetett bárhol, bármilyen oldalról, illetve orosz oldalon van ennek bármi nyoma?
Hát én ugye írott forrás néven nem találtam erre. Ezeket a pletykákat ugyanakkor én is hallottam, és hát nyilvánvalóan rémülettel hallottam, tehát ez gyakorlatilag biztosítatlan a katasztrófához. Ezt Magyarországon sem gondolhatja józanul komolyan senki, hogy Magyarországnak így ebben a formában így elrabolt területekre szüksége lenne. És a morált félretéve annál is inkább így van ez, mert ha megnézzük a kárpátaljai népességet jelenleg, magyarok már jóval kevesebb számban vannak jelen ott, mint ahogyan ugye ezek a...
Hány ukránnal gazdagodnánk egy ilyen esetben kb.?
Húha, hát ez, erre most nem tudok így konkrét számot mondani, de hát ugye itt olyan területekről beszélünk, ahol a 10% alatti a magyarság számaránya. Főként azért egyébként, ez most ráadásul változott, azért is nem tudok konkrét számokat mondani, mert még a háborút megelőzően készült az utolsó ukrán népszámlálás. Tehát azóta főként a Kárpátalja és alapvetően a nyugati ukrajnai területek népessége az nagyon jelentősen megváltozott, hiszen rengeteg orosz ajkú ukrán érkezett ezekre a biztonságos területekre, a megszállt kelet-ukrajnai területekre. Tehát arányaikban a magyarság számaránya az nagyon jelentősen csökkent, tehát gyakorlatilag úgy gondolom, hogy amennyire én tudom, itt gyakorlatilag járási szinten 10% alatti számokról beszélünk. Hát itt igazából úgy gondolom, hogy akik olyanokat hangoztatnak, hogy Magyarországnak a történelmi dicsőség érdekében mekkora szüksége lenne ezekre a területekre, ők a valósággal nagyon erősen nincsenek tisztában, tehát ettől meglehetősen elszakadtak. Tehát ugyanakkor, aki viszont a kisebbség helyzetét szeretné ténylegesen megismerni, azért szerencsére van mire támaszkodniuk, hiszen van Magyarországon több olyan kiváló tudós is, például Kovály Katalin, illetve Fedinez Csilla, akik rendszeresen publikálnak a témában. Mindketten egyébként kárpátaljai származásúak is, nagyon jól beszélnek ukránul is, tehát tudják azt is, hogy milyen forrásokhoz kell nyúlni, és ők nagyon, nagyon behatóan és részletesen elemzik az ukrajnai kisebbségek, beleértve természetesen a magyar kisebbség helyzetét is.
De mi, nekünk nem tények kellenek, nem tudósok, hanem nekünk mitoszok kellenek, nekünk ilyen mesék, meg ilyen klassz dolgok, tehát ez olyan borzasztó száraz dolog a tudomány. Tényleg, csak arra jutott eszembe, hogy ugye Rácz András, aki, hát hogy is mondjam, nem egy ilyen hirtelen haragú, szenvedélyes ember, aki csak össze-vissza beszél, megpendítette ezt az idegenzászlós akciót, ez a templom elég béna felgyújtási kísérletek kapcsán, és azt hiszem, hogy ő azért hát ötször végig gondolta, hogy ezt leírja. Mert ha bárki más ilyet állít, akkor az állított valamit. Az ő esetében azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon átgondolt, nagyon erős állítás. Ezek a dolgok így beleférhetnek? Tehát nem utáljuk még eléggé az ukránokat, és erre még rá kell dolgozni?
Igen, és úgy gondolom, hogy a hamiszászlós műveletek kivitelezés...
Hamiszászlós, bocsánat, igen.
Az nem szükségszerűen jelenti az, hogy egyébként itt területi ambíciók lennének. Hamiszászlós műveletből egyébként ugye nem most láttunk először. Tehát már 2018-ban, amikor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székháza ellen ugye két támadást is elkövettek. Az egyik esetben elfogták az elkövetőket, a másik esetben nem, és el tudott menekülni az elkövető. Minden esetre ebben a két 2018-as esetben, tehát most már tényleg régmúltnak tűnik, pedig hát azért a helyzet annyira nem volt más ebből a szempontból. Hát 2018-ban a hasonló gyújtogatásoknak az elkövetői egyrészt az orosz barát lengyel falanga csoporthoz tartoztak, ugye ez az a brigád, akiket elfogtak, letartóztattak, ők azóta is börtönben vannak Lengyelországban. A másik hasonló incidens elkövetője, az pedig transznisztria illetőségű volt a hatóságok szerint, ő el tudott menekülni. Viszont ugye mindkét esetben, az egyik esetben bizonyított, az orosz szál, a másik esetben erősen sejthető az orosz szál, hiszen ugye Oroszországnak is elemi érdeke az, hogy a Kárpátalján etnikai feszültségek legyenek, és ezek az etnikai feszültségek meggyengítsék Ukrajnát, hiszen nyilvánvalóan akkor ezzel kell foglalkozniuk, nagyon kevés erőforrás tudnak másról összpontosítani. És hát valójában amit most láttunk többek között ugye a Palágy Komoróci templom sekrestjének az ajtajának a felgyújtásakor, hát az igen, az határozottan hordoz olyan jegyeket, amik hamiszászlós művelet elkövetésére utalnak, még ha nem is tudjuk biztosan ugye jelenleg, hogy ki is volt a megrendelő. Viszont az meglehetősen valószínűnek tűnik valóban, mint ahogyan ezt Rácz András is kifejtette, hogy az a történet, amit többek között a magyar kormányzat is sugallani akar ezzel kapcsolatban, hát hogy azért az nagyon sok szempontból sántít. Tehát az, hogy ez hamiszászlós művelet volt, ez nagyjából biztos. Az, hogy ezt kirendelte meg, ugye ezzel kapcsolatban vannak még kérdések. Nagyon remélem azt, és szeretném, ha illenne, hogy itt, hogy ne Magyarország legyen a megrendelő, de hát nyilvánvalóan ezt nem tudjuk kijelenteni így ebben a formában.
És lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, azért ezek rejtenek egy ilyen kockázatot, viszont a másik dolog, amihez még igazából hamiszászlós, meg semmilyen akció sem kellett, ez a agyonverték a nagyszerű magyar Sebestyén, azt hiszem Józsefet, bocsánat.
Igen, és
erről a miniszterelnökünk bármiféle ezt megerősítő bizonyíték, bármiféle konkrét adat nélkül egyszerűen kijelentő módban nyilatkozik, hogy márpedig agyonverték ezt az embert, márpedig az ukrán mitten sorozó bizottság, és még a kifejezésekben is felépítették, hogy ezt a kényszer sorozás kifejezést, ami ugye egy nettó baromság, viszont akkor itt vissza tudnék utalni Putyinra egy picit, hogy ő meg nem valószínű, hogy félnie kell a közvéleménytől. Tehát Oroszország nem az a hely, ahol a közvélemény úgy nagyon pattog, bár rengeteg ilyen akció van, de rengeteg börtönbüntetés is. Viszont még úgy tűnik számomra mindig, hogy még mindig azt próbálja eladni, hogy ez egy hivatásos hadsereg, ami Ukrajnába harcol, és ez így igazából az orosz lakosságot nem érinti ez a háború. És ezt azért olyan sokáig már nem lehet szerintem.
Valóban ez volt a kiindulási alap, tehát ha emlékszünk arra, hogy ugye Vlagyimir Putyin hogyan jelentette be ennek az inváziónak a megkezdését, ott valóban ő egyrészt ugye ezt különleges katonai műveletnek minősítette, és ugye a hivatalos orosz szóhasználatban továbbra is csak így lehet erre hivatkozni, nem lehet háborúnak szólítani a háborút, és ő akkor ezt valóban így is jelentette be, úgy konferálta ezt fel, mint valami távoli dolgot, amit hát valóban egy csapatprofi majd így hát megvív, az átlag orosznak ezzel nem lesz dolga. De hát ugye ahogyan a villámháborús tervek kútba estek, hát úgy derült ki meglehetősen gyorsan, hogy hát akkor viszont mégiscsak kéne ember, aki megvívja ezt a háborút, ami szemlátomást nem 3 napig fog tartani, hanem jóval tovább, és valóban már 3,5 éve tart. És akkor én úgy látom, hogy erre egyébként ugye gyakorlatilag itt több lépcsőben sikerült embereket szerezni. Ha emlékszünk, akkor 2022. szeptemberében volt a részleges mozgósítás, ami gyakorlatilag egy PR katasztrófába torkolt Oroszország számára, hiszen nagyon gyorsan kiderült, hogy a behívott emberekre nincs elég felszerelés, nincs elég ruha, nekik maguknak kéne megvenni mindent, hiszen akkora volt a korrupció az orosz haderőben, hogy ezek a felszerelések csak papíron léteztek. Tehát az ott egy elég kellemetlen incidens volt a Kreml számára. Nyilvánvalóan ezért is van az, hogy azóta sem jelentettek be hasonló részleges mozgósítást, hiszen félnek ettől, mint ördögötől, milyen füsttől, ebből egy ilyen bőven elég volt. Azzal együtt is, hogy mint ahogy ön is említette, azért a Kremlnek nem kell attól félnie, hogy a népharag elsöpri, hiszen azért ez egy konszolidált autokrácia, tehát nem kifejezetten ettől kell tartania. Ezzel együtt ezt talán jobb így nem csinálni. Éppen ezért most jelenleg két fő forrásból táplálkozik az Ukrajna ellen harcoló orosz haderő. Az egyik a börtöntöltelékek, tehát ők jellemzően olyan erőszakos bűnözők, akik a monopoliból jól ismert ingyen szabadulhat a börtönből kártyázkodták. Tehát ők a szabadságígéretével lépnek be önként a seregbe a börtönökből, és akkor, hogyha túlélik mindezt, és hazatérhetnek, akkor gyakorlatilag büntetlen előéletűnek fognak számítani. Tehát ilyenből nincsen korlátlan mennyiség természetesen, hiszen egyrészt már korábban többek között Jevgenyi Prigozsin katonai magánvállalata is válogattak közülük, és hát most pedig jelenleg már a hivatásos haderő csinálja mindezt, tehát azért ez egy limitált létszám. És hát akkor honnan máshonnan lehet embereket szerezni? Hát sok pénzért, sok adófizetői pénzért, úgynevezett önkénteseket szoboroznak, de hát ezek az önkéntesek gyakorlatilag zsoldosok, akiket azért vesznek fel, hogy ukránokat gyilkoljanak. Na de minden esetre ez egy nagyon-nagyon-nagyon lukratív pénzügyi konstrukció, tehát itt olyan összegekről van szó, egyrészt már a szerződés megkötésekor is, másrészt ugye van egy olyan havi bér, amit ezek az oldosok, illetve az ő családjaik megkapnak, illetve, hogyha valami történik ezzel az illetővel, megsérül olyannyira, hogy már nem tud visszamenni harcolni, vagy meg is hal, hát akkor olyan szinten kap pénzügyi juttatásokat a család, olyan mértékű ez a pénzügyi juttatás, amit a komplett család egész élete során sem tudna összegyűjteni. Ez főként a leszakadó területeken, amiből egyébként azért Oroszországban elég sok van.
Akad,
hát
igen.
Főként például az Oroszország keleti felén lévő tényleg leszakadt, nagyon deprimált területek lakossága számára egy nagyon jónak tűnő megoldás. Tehát itt ez alapvetően az orosz állam számára természetesen rendkívül költséges, viszont ezekkel az emberekkel tényleg azt lehet csinálni, amit akarnak, hiszen ugye Oroszországban van sorkatonaság, viszont a rendes sorkatonákat nem lehet az ország határon kívül bevetni. És ugye hát Oroszország szereti meglehetősen rugalmasan értelmezni azt, hogy mi a saját területük. Azért itt a fronton azért nem nagyon láttunk ténylegesen orosz sorkatonákat, tehát ilyen kis katonákat. Ilyenre egyetlen esetben tudunk példát, vagy legalábbis én egyetlen esetben tudok példát, amikor az ukránok betörtek ugye Kurszkba, és ott speciál voltak, de hát ugye az egy kicsit másik történet. Tehát ugye jelenleg az orosz haderő ebből a két forrásból táplálkozik, de hát azért ezzel együtt az oroszokat is próbálják nagyon meggyőzni a propaganda minden rendelkezésre álló eszközével arról, hogy ezek az emberek hősök, ezek az emberek nem gyilkosok, erőszakolók, fosztogatók, nem, ők hősök, ők az új idők hősei, és erre egészen elképesztő erőforrásokat is csoportosítanak át. Többek között ugye iskolákba is viszik ezeket a veteránokat, óvodákban, és hát ugye ők instruálják és inspirálják a gyerekeket arra, hogy hát hogyan is kell jó hazafinak lenni a különféle szobrok, utak átadásakor is, hát akik beszédet mondanak, ők most már rendre ezek az emberek, szóval a Kreml nagyon erősen dolgozik azon, hogy azt csepegtesse az oroszok fejébe, hogy ezek az emberek az új hősök, ők a hazafiság megtestesítői. Ezzel együtt a közvéleménykutatások, és egyébként többek között még a Kreml által nagyon erősen kontrollált, tehát egy kormányközeli közvéleménykutató, a CIOM mérései szerint is, azért az átlag orosz, ha nem muszáj, nem menne harcolni. Az átlag orosz szerint, a mérések szerint úgy nyilatkozik, hogy hát természetesen ezek az emberek egyértelműen hősök, egyértelműen hazafiak, csodálatos, tehát a háborút folytatni kell, és jó, hogy ők folytatják, de azért, ha nem muszáj, ő nem menne. Tehát az Oroszországban egy ilyen meglehetősen passzív támogatást látok, ami a háborút illeti. A háború ellen felszólalni, hát az egyén számára költséges és veszélyes, hiszen egy konszolidált autokráciáról beszélünk. Az, hogy itt tömegek lelkesen támogatnák a háborút, azért ez úgy gondolom, hogy kérdőjeles. Addig támogatják, amíg nekik maguknak nem kell harcolni.
Igen, ha már dezinformáció, pont ezen gondolkoztam, hogy a befelé irányuló dezinformációra, hogy hát 2025 van, azt gondolná az ember, hogy ugye minden hír egy kattintásnyira van tőlünk, de hát Magyarországon is azt tapasztaljuk, hogy az emberek sokkal lustábbak annál, hogy kettőt kattintsanak már, hanem az első, amit feltállnak nekik, azt elolvassák, elhiszik, kicsit olyanok, mint Donald Trump, de hogy egy teljes országot leárnyékolni, vagy elzárni az információtól, azért az egy ekkora ország esetében azért ez nem könnyű dolog.
Nem könnyű, de a Kreml kitartóan dolgozik azon, hogy ezt meg tudja valósítani, hiszen az információs teret most már gyakorlatilag teljes mértékben kontrollálják. Tehát 2022 óta nagyon nagy üzemben rengeteg honlapot blokkoltak, ugye ezek nyugati honlapok jellemzően, ahonnan független információkhoz lehet jutni, tehát jelenleg azt hiszem, hogy néhány nappal ezelőtt néztem, és 600 ezer honlap nem elérhető Oroszországban. Az országon belül már gyakorlatilag nincsen független média. A független média csatornákat és a képviselőiket elüldözték az országból, ők már csak külföldről tudják készíteni a tartalmaikat. Néhány nagyon kicsi, nagyon kis eléréssel rendelkező független felület van még Oroszországban, akik valahogy megpróbálnak jelveket állni, de alapvetően, hogyha az egyszerű orosz nem tesz nagyon komoly lépéseket azért, hogy független információhoz jusson olyat, amit a Kreml nem kontrollál, mert hát ugye természetesen visszavezették a cenzúrát is 22. februárjában, tehát a hivatalos narratívától eltérő dolgok közlése, ez gyakorlatilag bűncselekmény, tehát a politikai elítéltek száma meg is ugrott ennek következtében. Tehát gyakorlatilag az orosz médiateret a Kreml teljes mértékben kontrollálja, és természetesen különféle propagandával és különféle tónusban előadott propagandával azért be is tölti. Tehát nem csak az a típusú egybites észak-koreai típusú katonai propagandát kell elképzelni, hanem nagyon sok nagyon érdekes ilyen szoftverziója van ennek. Ezt nagyon előszeretettel kutatom, nekem ez egyik fő kutatási témám. De hogyha az átlag orosz nem tesz lépéseket, tehát például nem használ VPN-t, ami azért megkövetel egy nagyfokú technológiai tudatosságot, akkor nem fog más látni, csak azt, amiről a Kreml azt szeretném, hogy lássa. Márpedig VPN-t egyébként nem kevesen használnak, úgy gondolom, hogy Magyarországon például jóval kevesebben, szakértői beszélések.
Csak a Magyarországon csak a pókeresek.
Igen, Magyarországon azt hiszem, hogy az emberek nincsenek úgy igazából rászorulva. Oroszországban a szakértői becslések szerint nagyjából 10%-a használhat VPN-t. Igen, ez a szám, ez biztató lenne, hogy hát akkor 10%-ot mégiscsak érdekel azért, hogy hogyan lehet független forrásból rendes információkat szerezni. Viszont az is sejthető, hogy ennek a 10%-nak a nagyon nagy része igazából nem arra használja a VPN-t, hogy független hírforrásokat böngészze, hanem simán a kényelmi szolgáltatások elérésére. Filmnézésre, zenehallgatásra, társkeresőzésre, pornónézésre és így tovább. Tehát például a Rigába száműzött független Medúza nevű lapnak, ez egy online kiadvány, és a hallgatóknak is ajánlom, mert nagyon tanulságos. Tehát például az ő elérésük, az ő olvasottságuk a közvetlen az inváziót követően nagyon erősen megugrott, erről be is számoltak. Tehát ott több százezer új olvasó is érkezett hirtelen, akik úgy tűnik, hogy érezték ugye Oroszországban élve, hogy hát azért, amit a tévé mutat, meg amit azért a Kreml mond, ezzel a háborúval kapcsolatban azért ez valahol csak sántít. Valami azért mégsem kerek. Az ő olvasottságuk nagyjából két hónapra ugrott meg, és utána visszaesett pont oda, ahol volt. Tehát úgy tűnik, hogy valóban azért úgy tűnik, hogy lehet valami abban, hogy annyira folytogató ebben a légkörben élni, annyira erős a kontroll, hogy hát valójában azért kidugni a fejét valakinek ebből az információs buborékból, hogy aztán ott azzal szembesüljön, hogy úristen, mit művelnek a katonáink Bucsában, Irpinben, Borodyankában és még számos másik helyen, akkor inkább nem. Akkor inkább visszahúzódnak oda.
Bucsa, mint hamis zászlós művelet. Igen, az volt a legerősebb eddig, ami a magyar politikus vagy magyar elit szájából elhangzott az önnépírtás Bucsában. De hogy ha erre gondolok, akkor viszont nekem úgy tűnt, hogy egyrészt nem kell hazudni a Putyinnak, ha győzelemként akarja kommunikálni ezt a Trump-al folytatott tárgyalását, másrészt pedig lenyűgözve nézem, hogy hogyan használja Putyin Trumpot végtelen tudatossággal, mondjuk azért ebben van egy kis pszichopátia, de hogy végtelenül, tehát stratégiai elemként használja a Trumpot ebben a háborúban, a Trump pedig hát annyira elvakítja önmagának a Nobel békedíja, hogy simán kiszolgálja ezeket az igényeket.
Igen, én is úgy látom, hogy igazából a Kreml tényleg gyakorol egy annyira szoros kontrollt az információs térben, hogy egyrészt gyakorlatilag bármit el tud adni otthon győzelemként, és bármit el is tudna adni, ha bármi történne így a világban. Viszont az is igaz, hogy tekintve, hogy ez a pénteki találkozó Vlagyimir Putyin és Donald Trump között létrejött, hát itt olyan nagyon nem kellett megdolgozni a propagandistáinak, hogy ezt egy PR győzelemként tudják eladni, hiszen hát azért az, hogy ez megtörténhetett, ez a kommunikációs térben egy nagyon komoly orosz győzelem, hiszen ugye az orosz propaganda mind belföldön, mind külföldön még mindig úgy szereti pozícionálni Oroszországot, mint a hidegháború idején a Szovjetuniót, tehát mint egy egyenlő partnert, egy egyenlő felet az Egyesült Államokkal szemben, és akkor van itt ez a két erős szuperhatalom, akik megbeszélik a világ folyását, eldöntik, lerendezik, és akkor rend van. Na most tudjuk, hogy a valóság teljesen máshogy néz ki. Oroszország semmilyen szempontból nem egyenrangú szereplő az Egyesült Államok mellett. Tudjuk, hogy természetesen van nukleáris csapásmérő képessége, ezért nagyhatalomnak tekinthető, de messze van már attól a szuperhatalmi státusztól, ami a hidegháború alatt a Szovjetuniót jellemezte. Ennek ellenére az, hogy ez a két hatalom továbbra is ugye szuperhatalomként van megjelenítve az orosz médiatérben, és az, hogy ez most ez a találkozó tényleg megtörtént, Vlagyimir Putyint úgy fogadták, ahogyan az oroszok szerint neki kijár, tisztelettel, méltósággal, vörös szőnyeggel, hát azért ez az egyszerű orosznak egy óriási siker, akkor mégis nagy hatalom vagyunk, akkor mégis csak egy dicsőséges ország a miénk. Hát, illetve azért az is elmondható, hogy bizonyos olyan jeleket, amiket az Egyesült Államok valószínűleg más szándékkal ejtett el, ezeket az orosz propaganda a saját ízlése szerint fordította le. Hogy mire gondolok itt? Például arra, hogy ugye gondolom, itt a hallgatóknak is megvannak azok a képsorok így a lelki szemeik előtt, amikor Vlagyimir Putyin kisétál a repülőgépből, mert nem fogadja őt, végig sétál ezen a leterített vörös szőnyegen, és akkor mellette ott vannak a vadászgépek, a legmodernebb vadászgépek, illetve az égen is elhúznak további hasonló dolgok. És hát ugye ez alapvetően amerikai részről vélhetően egy nagyon erős erődemonstráció volt, hiszen ezek a felvonultatott eszközök, ezek olyan technológiai színvonalat képviselnek, amit Oroszország nem, hogy most nem képes elérni, de valószínűleg soha nem lesz képes elérni egészen konkrétan. Tehát, hogy itt ez egy felvágás, ez egy erőfitoktatás amerikai részről. Ez valószínűleg Vladimir Putyin személyében értette, hiszen ő ezt a világot ismeri. Ugyanakkor ez a propagandában Oroszország felé, az orosz felhasználók felé, ez úgy jelent meg, hogy hát Vladimir Putyin tiszteletére egy csatasorba is állították a gépeket. Hát őt annyira tisztelték, annyira várták, hogy hát egy légiparádét is rendeztek a tiszteletére. Tehát nyilvánvalóan a hasonló dolgokat nagyon könnyű lefordítani egyik és másik irányba is, de valóban, tehát összegezve az elhangzottakat, az, hogy ez a találkozó egyáltalán létrejöhetett, ez a kommunikációs térben Oroszország számára egy elég nagy győzelem, hiszen az elmúlt évek diplomáciai izolációját, ha nem is szöri meg teljes mértékben, de azért abból egy lépés kifelé.
Miközben tényleg azt halljuk, hogy már aki nézze köztévét, én mondjuk kicsit leszoktam róla az utóbbi x évben, de hogy valóban egy elég furcsa orosz narratívát hallunk ott, illetve hát a miniszterelnökünk is elég érdekes dolgokat mond erről, de azért az ebbe belelépő orosz ilyen titkosszolgálati nyilvános jelentés, az azért még engem is meglepett egy picit, azt nem láttam jönni. Tehát, mert azt, hogy szivárogtatnak, azt, hogy dezinformálnak, azt, hogy zavart keltenek, az oké, de hogy írnak egy jelentést arról, hogy Magyar Péter rossz, Orbán Viktor jó, az egy kicsit talán erős.
Igen, ez őszintén szóval engem is meglepett, pedig ez a kutatási területem. Tehát alapvetően a dezinformációs kampányok, még akkor is, hogyha titkosszolgálatok állnak mögötte, hát nem teljesen így szoktak kinézni. Tehát az jellemzően nem úgy néz ki, hogy egy titkosszolgálat ír egy jelentést, majd az nyilvános lesz, és akkor erre hivatkozik. Tehát hogy ez nem így, ez erre másfajta metódusok állnak a rendelkezésre, elég sok, és ezeket elég jól lehet használni, és pont az oroszokat nem kell félteni ezzel kapcsolatban. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy meglehetősen váratlan dolog, hogy hirtelen egy eszvére jelentést az MTI gyakorlatilag kontextus nélkül közrebocsát. És hát maga a jelentés is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy hát ez gyakorlatilag az Orbán kormány szókincse. Ez a jelentés, ez gyakorlatilag azt a világképet festi fel, amit a Fidesz kommunikációs gépezete felfest ugye a magyar használóknak is, hogy itt kimondott tolva kinek és mit, ezt nem tudom, Ugyanakkor nekem is nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban, és én is úgy látom, hogy ez határozottan egy szintlépés. Hát az, hogy az MTI kontextus nélkül eszvéranyagot szemléz, bocsát ki, hát azért ez egy NATO országban, itt a nyugati szövetségi rendszer kebelén, hát ez minimum furcsa és szokatlan.
Igen, de közben meg azon is gondolkoztam, hogy valóban a Fidesz használta, de hogy tehát érdeke a Fidesznek, hogy egy ilyen jelentés nyilvánosságra kerüljön, illetve hogy ki az a bizonytalan vagy elbizonytalanodó szavazó, aki mondjuk ennek hatására azt mondja, hogy ja, hát az oroszok is azt mondják, akkor biztos igaz. Tehát, hogy nem látom ennek a kampányban a helyét. Tehát el tudom képzelni azt egyébként, hogy ez simán az oroszokról, hogy összeollózták ezt. Tényleg azért halljuk benne a szóhasználatot, de hogy ez egy önálló, ez valami önálló húzás volt a részükről.
Ez is elképzelhető, ugyanakkor úgy gondolom, hogy itt nem feltétlenül a bizonytalan szavazók elérése vagy megszólítása a cél, hanem inkább egy olyan plusz, úgymond hatósági szerv bevonása, aki hát ha ő is ugyanazt mondja, mint mi, akkor biztosan igazunk van. Ugye erre azért van magyar példánk is, én ide sorolom például a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását, ugye tudjuk, hogy milyen módszertannal próbálnak dolgozni, hát azért ott nagyon nehezen nevezhető módszertannak. Hát ugyanakkor, amire a szuverenitásvédelmi hivatalt használja a magyar kormánynak a kommunikációs gépezete, az pont az, hogy a kormányzati szlogeneknek, ezeknek a propaganda lőzungoknak, hát adjon egy ilyen hivatalos arcot, hogy hát lám, akkor van egy hivatal, akire lehet hivatkozni. Ezt nem csak én mondom, Gipsz Jakab, hanem hát van egy hivatal, ami ezt mondja. És úgy gondolom, hogy itt az SZVR esetében is egy hasonló dolgot látunk, hát ezt egy szerv mondja, ezt nem csak mi mondjuk, de hát ha már véletlenül pont azt mondja, amit mi is, hát akkor ez természetesen a mi érveinket is alátámasztja és erősíti.
Azt már elfelejtettük, hogy mit is mondott ezzel kapcsolatban Putyin az egyiken dolgozata kapcsán, ugye a NATO visszabontásáról, ami hát ugye a időpontok alapján ránk is vonatkozik, tehát hogy mi nekünk is nem is tudom, hogy semlegesnek kell lennünk, vagy betagozódnunk az új orosz SSZK-ba, de hogy erről lehasadt. Tehát ez ebből is látszik, hogy azért hiába vannak téveszmélyi Ukrajnával, vagy egyéb országokkal kapcsolatban, azért az pontosan tudja, hogy mikor kell mint elengedni, tehát azt pontosan tudta, hogy ezzel elveszíti azért nyilván a esetleges szimpátiát itt Magyarországon is, vagy nagyon nehéz lenne felkelteni a szimpátiát iránta, hogyha ki akar minket tenni a NATO-ba, és be akar ragni az SSZK-ba.
Hát valóban, tehát az orosz világlátás szerint, a Krem világlátása szerint alapvetően Magyarország helye is egy ilyen köztes pufferzónában lenne, mint ahogyan gyakorlatilag az egész közép-európai régiónak egy pufferzónának kéne lennie. Hát ugyanakkor egyébként én nem gondolom, hogy ezt ők teljes mértékben elengedték volna. Hát valóban most
már nem kommunikálják.
Ezt propagálni, igen, valójában most nem kifizetődő ezt propagálni. Hát ugyanakkor azért előfordult olyan nem egy alkalommal, amikor hasonló dolgokról beszélt, például sajtótájékoztatón Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miközben mellette állt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, ugye egy NATO ország külügyminisztere, és rezzenésen arccal vagy mosolyogva hallgatta mindezt közös sajtótájékoztatón. Erről legalább két vagy három eseményt fel tudok idézni most. Tehát valójában az, hogy ezt abba hagyták volna ennek a hangosztatását, én erről nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hát most mással foglalkoznak, de hát azért a dezinformációs kampányok és az információs manipuláció azért az továbbra is jelen van. Tehát az, hogy a kollektív nyugatban akarják meggyengíteni például a magyarok bizalmát is, tehát természetesen nem csak Magyarországgal foglalkoznak azért, hát azért az a NATO gyengítése is alapvetően.
Tehát ezért is nem értem, hogy igen, egy ilyen esetben a NATO-ból miért nem megy oda valaki Szijjártóhoz, és mondja neki, hogy te figyelj, úzzál azonnal le a szarról dobogóról. Mindenesetre időnk elfogyott, és Takácsi Dorkának nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a napon is a rendelkezésünkre állt. Fogunk még erről beszélgetni, egészen biztos vagyok benne. Köszönöm, hogy itt volt. Kezét csókolom. Ez volt a Reggeli Gyors, Petes Vivien, Balogh Kármen, Kemény Dániel, Král Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető. Na hát a hírolvasót meg nem is mondtam, Kárpát Iván. Nem, a műsorvezető Parakovács Imre, a viszont hallásra.
Reggeli Gyors. Klubrádió reggeli információs műsora.